Dicsőtessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Ma egy érdekes szentnek a ünnepe van, Lellizi Szent Kaméről van szó, aki az 1500-as években élt. Egy bonyodalmas gyermekkor után katona lett, ahol megsérült, és meg kellett tapasztalnia, hogy hogyan bánnak, vagy nem bánnak a sérültekkel. Éppen ezért határozta el, hogy ő ezentúl a betegeknek, sérülteknek szenteli az életét. Végül is olyan szerzetes rendet alapított, a jó halál atyáinak szerzetes rendjét, amely nem meghalasztani akarja természetesen az embereket, hanem a szenvedőket, betegeket segíteni akarja. Ez a kamilliánusok rendje. Magyarországon is működnek, bár ugyan nincs semmi nagy hírük, de azért működnek, és ez a működés igencsak áldásos, és szintén a szenvedők, a betegek érdekében dolgoznak. Meg kell emlékeznünk róluk a mai napon. Egyébként Néri Szent Fülöp volt az egyik nagy befolyásolója Lellizi Szent Kamilnak. Amikor megemlékezünk róluk, természetesen a betegekről is megemlékezünk, akiket ápolnak, akik számára szentelik a maguk életét. Méghozzá azért kell rájuk is gondolni, mert hiába van, aki áldozatosan ápolja a betegeket, hogyha a betegek makrancosak, meg mogorvák, meg sértőek, a betegnek is tudnia kell, hogyan kell betegnek lenni. Tehát jó betegnek lenni nem könnyű dolog, türelmesnek kell lenni, elfogadónak kell lenni, alázatosnak, mert hát tudomásul kell vennie, rászoruló, és ha egyszer segítenik neki, akkor azt hálával és szeretettel kell fogadnia, hiszen szeretettel adják, és szeretett kapcsolat lesz így a beteg és ápolója között. Ugyanakkor még egy dologról emlékezzünk meg, mielőtt a bevezető imádságot elimádkozzuk. A Szent Atya meghirdette, és ebben az esztendőben most már másodszorra, hogy július 24-én lesz az idősek és betegek világnapja. Nyilvánvaló, hogy Szent Anna ünnepéhez kapcsolódik ez, a 26-án, júli 26-án van Szent Anna, és itt most nem Bállal, Anna Bállal, hanem Szent Annának, mint az idősek példaképének, meg Joakimnak az ünnepéhez kapcsolva imádkozunk az öregekért és a betegekért. Megint csak ugyanarról van szó, hogy megértőek tudjanak lenni. A Szent Atya mostani ehavi ima szándéka is erről szól, amikor azt mondja, hogy az idősekben látjuk népünk gyökereit, éppen ezért valahogy úgy kell nekik viselniük magukat és viselkedni a fiatalokkal, hogy át tudják tőlük venni a hagyományokat, a bölcsességet, és aztán a fiatalok ezt a maguk életében a jövő építésére tudják használni. Vagyis idősnek és betegnek egyaránt nem könnyű lenni. Fegyelmezetnek kell lenni az öregnek is, vagyis nem mondhatja, hogy én már elengedhetem magam, mert öreg vagyok. Azaz, itt mindenkinek megvan a maga szerepe ebben a társadalomban, ahhoz, hogy ez jól működjék. Azaz, kérem szépen, az öregeknek is sónak kell lenni a földben, és ugyanakkor kovásznak kell lenni a tésztában. Vagyis úgy viselkedjenek keresztény módon öregnek, hogy az valóban példamutató legyen, és szívesen vállalják a fiatalok a velük való beszélgetést, a tőlük való tanulást. Mindezekért imádkozunk a bevezető imádsággal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közre működéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hát akkor nézzük csak, hogy miről beszéltünk egy hete. Nem volt könnyű téma, arról beszéltünk, hogy az ember test és lélek. Téves tehát a teremtés leírásának az a fajta magyarázata, hogy Isten agyagból kiformálta az ember testét, majd adott hozzá lelket, és ettől lett az ember élő lényé. Nem két különálló dologról van szó, amit egyesít az Úristen, hanem egyetlen egységet teremtett meg, bár ugyan két vonatkozása van, a testi meg a lelki, de mégiscsak egységet teremtett, amikor megteremtette az embert. Ez a szétválasztás már később is főképpen görög hatás, hogy így magyarázzuk manapság már, vagy sokan így magyarázzák, értelmezik a Szentírás leírását. Szerintük, na és ennek perzsa hatása is van, a test az rossz, a lélek meg jó. Mi pedig éppen ezzel szemben azt mondjuk, hogy igenis a test jó, hiszen magától, Istentől kaptuk, az ő alkotása, hogyan lehetne az rossz. A lélek pedig, bár ugyan jónak teremtette az Úristen, tehát mégiscsak tud ellenkezni szabad akarata révén. A test persze éppen ezért, mert a lélek is hajlamos az ellenmondásra, nyilván meg akarja mutatni, hogy neki is vannak óhajai. Az ember szétválasztása lehetetlen, nincsen test lélek nélkül, nincsen lélek test nélkül. Vagyis az ember mindig, mindenkor egység. Ezt az egységet még a halál sem tudja megsérteni. Kiszakíthatja ugyan az embert a fizikai valóságát ebből a közösségből, ennek ellenére a léleknek továbbra is valamilyen módon, mindent nem tudunk erről, az a feladata, hogy informálja a testet. Hogy aztán a saját fizikai testét nem tudja informálni, mert az széthullik, de azért ez a feladata a léleknek továbbra is megvan. Aztán majd megkapja a testet a föltámadáskor, méghozzá egy új testet, és mégis ugyanazt a testet, és tovább informálhatja. A halál tehát nem tudja megsérteni az Isten teremtő akaratát. Bele tud szólni bizonyos mértékig, de hát ez nem valamiféle merő, méreható sértés és szétszakítás, vagyis nem lesz ettől kezdve különálló a test és a lélek. Az elszakított egységből a test merőben csak a fizikai valóságában szakad ki. A léleknek a teste utaltsága azonban nem változik. Továbbra is testet informál valamilyen módon. A bűn révén azonban az egység lényegen nem sérül. Külön már ugyanis nem is lenne ember, ha külön test, külön lélek. Éppen ebből következik, hogy a testünk megbecsülendő, bár ugyanakkor megrendszabályozandó. Üdvösségre van teremtve, hát éppen ezért szót kell fogadnia a bölcs, belátó és engedelmes léleknek, és annak az utasításait követve neki magának is engedelmességet kell tanulni. Na, itt van ugye, ami a Szentírásban, a zsidókhoz írt levélben szerepel, hogy Jézus Krisztus a szenvedésből tanult engedelmességet. Nem azért, mert nem tudta, hogy mi az engedelmesség, hiszen ő Isten, hanem azért, mert az ő emberi teste is fáradékony volt, akárcsak a miénk, vagy éppenséggel nehezen mozduló, tehát Jézus Krisztusnak így kellett engedelmességet tanulnia a hitből, illetve a szenvedésekből. A mai témánk pedig továbbra is nehéz téma, mégpedig arról szeretnénk majd beszélni, hogy az ember személy. Thank you. Ember személy, tehát autonómiával rendelkező teremtmény. Isten képmása, és pontosan ebből fakad, hogy Isten szóra, párbeszédre méltatja az embert. Vagyis mert személy, tehát van önreflexiója, és tud a világra is reflektálni, éppen ezért az Úristen szavára is tud reflektálni, meg tudja azt fogadni, el tudja azt utasítani. Ezt a párbeszédet azonban az ember tehát megtagadhatja, pontosan ez jelenti a bűn. Isten mégis a természet fölötti rendbe akarja emelni az embert, így az ember végső célja nem e világban található. Pontosan ezért szól az Úristen az emberhez. Itt persze fölmerülhet az emberben a gondolat, a kérdés, hogy ha nem követel az ember bűnt, akkor lenne kinyilatkoztatás. Vagyis, hogy Ádám a paradicsom kertben vajon mindent tudott az Úristenről, szóba álltak egymással, ez kétségtelen, de hogy ez mennyit jelent az Ádám számára, arról a Szentírás nem beszél, íme ismét egy titok a Szentírásban, amin az ember gondolkodhat, a megfejtést legfeljebb majd odaállt a paradicsomban, az Úristen színe látásakor tudja meg. Tehát az ember olyan valaki, akivel Isten szóba áll, aki el tudja fogadni, meg tudja érteni az Isten szavát. Meg tudja érteni azt, hogy milyen célra vezeti az Úristen az embert. Ez a Szentírás leírásában úgy szerepel, hogy külön szerepel a jó és rossz tudás fája, és külön szerepel az élet fája. Na most az élet az örök életet jelentett volna, vagyis az Isten társaságában való életet. Az ember ugyanis a maga természete szerint teremtmény, tehát mivel teremtmény, neki nem jár ki a halhatatlanság. De az Úristen meg akarta adni ezt a halhatatlanságot neki, vagyis nem egy pillanati kapcsolatra teremtette az embert, hanem, ahogyan Szent Ágoston fogalmaz, magadnak teremtettél minket, Istenünk. Hát pontosan ezért akarja örök élettel ellátni az ember, de hát ehhez az embernek hajlandónak kellett lennie. Hát ez a dolog lényege a jó és a rossz tudás fájánál, hogy az ember nem mutatott erre hajlandóságot. Felfoghatta az Úristen szavát vagy terveit, de hát mégse egyezett bele. Mindenhez, tehát ahhoz, hogy az örök élete is eljusson az ember, a szabad döntése szükséges, éppen ezért kell felhasználnia ma már a bűn elkövetése után az Isten kegyelmének eszközeit, amit Jézus Krisztus pontosan erre alkotott, teremtett. Az önálló emberi személy birtokolja a közös emberi természetet, vagyis valamennyien emberek vagyunk, test és lélek egysége, ugyanakkor valamennyien külön-külön személyiségek vagyunk, tehát egyéni jegyekkel felruházva. Vannak közös vonásaink, és vannak egyéniek. Ez alól kivétel Jézus Krisztus, aki isteni személy, mert nincs emberi személyisége, a fiú vette föl magába az ember személyét, vagy illetve helyettesíti az ember személyét, viszont az ember természetét azt magára vette. Jézus Krisztusnál tehát egy személyről beszélünk, a második isteni személyről, a fiúról, ugyanakkor két természetről, valóságos Isten, valóságos ember. Krisztus, aki egy személy, két természet, amikor imádkozik, akkor a második isteni személy embersége szól az atyához. Tehát itt nem arról van szó, hogy a fiú Isten imádja az atyát, mert hiszen egy lényegűek, egy Isten van. Ugyanakkor a két személynek nem az imádás az összekapcsolója, hanem egészen más, mindegyiknek megvan a maga vonatkozása. Amikor Krisztus imádkozik, akkor az embersége szerint imádja a mennyei atyát. Hát ez az, ami annyira hatékony volt, hogy az apostolok is kérték, taníts minket imádkozni. Amikor az Úr Jézus meghal a kereszten, akkor nem az ő személye hal meg, hanem az ő emberi természete. Hát éppen ezért vallhatjuk, hogy alászállt a poklokra, vagyis Jézus Krisztus mint személy megmaradt, és ez a személy közli a várakozókkal azt, hogy elérkezett a megváltás, beteljesedett. Vagyis az Úr Jézus halálában is munkálkodott azzal, hogy megvitte a megváltás örömhírét a várakozóknak, az Ószövetség igaz embereinek. Ugye ez a bizonyos alvilág az Ószövetség elképzelése szerint, ahol nem elenyészik az ember, de nem is igazi életet él, vagyis valamiféle ilyen árnyékszerű létről van szó. Érdekes, arról nem beszél, bár ugyan tudja, hogy a test az elhamvat, elporlat, de arról nem beszél, hogy ott az alvilágban test és lélek is együtt van, vagy sem. Minden esetre az kiderül, hogy már a későbbiek során, Jézus Krisztus előtti században, hogy ugye Ábrahám kebelén nyugszik Lázár, tehát valami módon mégiscsak úgy tűnik, hogy a testi kapcsolata is van a léleknek. Minden esetre, amikor Jézus Krisztus megvált bennünket kereszthalálával és föltámad a halálból, akkor ezek a jó lelkek, akik életükben kiérdemelték azt, hogy Isten társaságában legyenek, azok valóban bejuthatnak az üdvösségre. Hát nekünk pedig most van a feladatunk, hogy ezt előkészítsük, és valóban az üdvösség felé törekedjünk. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik törődnek a Mária Rádióval és gondolnak rá. Köszönjük szépen az imádságokat, kérjük a továbbiakban is, mert hiszen azért valóban munka ez, az önkéntesség, készülni kell az adásokra, időt kell rászentelni, energiát kell szentelni, hát az imádság pedig sarkal bennünket, hogy ezt minél buzgóbban és minél jobban teljesítsük. Kérjük tehát továbbra is az imádságot a Mária Rádióért. Mint ahogyan még inkább kell kérnünk a tegnap elhangzott megszorítások ismeretében az anyagi segítséget is, azt még nem tudjuk, hogy a rádióra hogy vonatkozik majd a különféle ár, mit elsősorban ugye a villanyáramról van szó, annak a megszorításai, de hát az nyilvánvaló, ha már most negatív fázisban van a költségvetésünk, akkor nem fog átlendülni ezektől pozitív fázisba, ha csak nem tetszenek ránk gondolni, segíteni, vagyis hogy örömmel hallhassák továbbra is a Mária Rádió adásait. Tisztelettel kérjük tehát a további adományokat is, nagy hálával megköszönve az eddigieket. Aki ilyen ügyekben szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza. Ha valakinek hittani kérdése van, akkor még egy ideig megtalál engem, 37-ig, óra 37-ig, a 061-374-0904-es telefonszámon. Bármennyire érdekes is, éppen az ember önálló személyiségére alapozódik, annak kifelé megmutatkozó hatása is, vagyis hogy az ember képes társas kapcsolatokra. Önálló, ugyanakkor föl kell fedeznie magában azt is, hogy önmagában kevés az ember. Szüksége van segítőkre, segítségre. A személy tehát fölismeri a másik emberben is a személyt, azt, hogy ő a másik nem tárgy, hanem ugyanolyan, mint ő maga, és éppen ezért kapcsolatba tud vele lépni. Hát nem tudom, hogy ásványoknál feltételezem, hogy nem igen van ilyen. Növényeknél nyilván ott is van valamiféle reakció a másikra, ami mellette áll, vagy mellette növekszik. Nem véletlen, hogy diófa alá általában nem szoktak semmit se ültetni. Ugyanakkor az is nyilvánvaló lehet látni az erdőben, hogy a szélső fák azok igyekeznek kifelé hajolni, mert kicsit lögdösik a belsők, meg azok is fényhez akarnak jutni. Tehát nyilván ott is van valamiféle hasonlóság, mint a emberi társas kapcsolat. Az ember azonban pontosan nem azért, mert a másikat lögdösni akarja, hanem mert a másikra számít, és a másiknak fölajánlja a maga segítségét, lép ilyen társas kapcsolatba. Megértés, együttérzés, értékelés, a szeretet adása, ez az, amivel a másik felé tud fordulni az ember. És ezt várja is természetesen a másiktól. Az ember tehát az ember számára ajándék is, meg titok is. Várhatja a segítségét, ajándék, titok, mert azért mindent nem fog megismerni belőle, de azt az igazságot felfedezi az ember, hogy nem jó az embernek egyedül lennie, ahogyan ezt az Úristen is megállapította és kinyilvánította. Vagyis a közös emberi természet vonásait megteremtve azért egyes személyeket teremt az Úristen. Na, itt értjük meg, hogy az ember szeretetre van teremtve. Ez nem jelent okvetlen közösséget, de se csak gondolni, hogy minden szerzetes is szeretetre van teremtve, miközben mégiscsak élete végéig tisztaságot fogad, egyedül él. Hát aztán vannak egészen szigorú szerzetesek, kamaldúliak például, akik teljesen magányban, majd mondhatnám, szüntelen magányban élik le az életüket, de nem szeretet nélkül. Elsősorban az Isten szeretet, meg az emberek iránti, hiszen értük vállalják ezt a szigorú életet, tehát ott is megvan a szeretet. Az ember szeretetre van teremtve. Éppen ezért állíthatja Szent Pál teljes joggal azt is, hogy a szeretet soha el nem múlik, olvassuk a szeretet himnuszban. Pontosan ez az alapja a szentekkel való lelki kapcsolatnak, vagy a halott hozzátartozók iránti el nem múló szeretetnek, ami továbbra is természetesen kapcsolatot is jelent. Ebben tehát meg nem haló személyek tartanak kapcsolatot, noha a halál fizikailag elválasztotta őket egymástól. Na itt is fölbukkan, hogy valamilyen módon azért a lélek mégiscsak utal a testre. Nem tudjuk. Remélem megtudjuk. Ennek a szeretetnek kell kiépülnie, például és elsősorban a jegyesek között, hogy igazi kötelék valósuljon meg közöttük. Hát pontosan ezért rossz, hogy a házasságok jó része testi kapcsolatra épül, szeretet nélkül. Persze, vannak testi vágyak, nyilvánvaló, és úgy gondolják, hogy ha ennek eleget tesznek, akkor ők már szeretetet gyakorolnak. Szó sincs róla. A szeretet nem, persze nem vita nélküliség, hanem párbeszédre való készség, odaadásra és örömteli áldozatra való nyitottság. Na pontosan ez az, ami az ilyen kapcsolatokból hiányzik. Tehát ez az örömteli áldozatra való nyitottság és odaadás. Akarja élni továbbra is a maga életét, de azért a másik szolgáljon neki. Hát ebből nyilván nem lesz tartós kapcsolat. A szeretet tehát valamiféle olyan közösség, külön kis közösség, amivel az ember megérti a másikat, és hajlandó szolgálni. Na, itt emlékezzünk csak meg az Úr Jézus szavairól, aki azt mondja, hogy nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Nyilván a Krisztus követése is pontosan ez. Nem nekem szolgáljanak, én szolgálok, és ezzel jó példát is adok, és ezzel tudom kivívni, hogy mások is szolgáljanak nekem. Tehát itt nem uralomról van szó, hanem inkább alázatról és alávetettségről. Ez a szeretet tehát segíti a személy kibontakozását, nem elnyomorodik a másik mellett, hanem kivirágzik és kreatívvá válik. Vagyis megmutatja, hogy ő mi mindennel tudna szolgálni, vagy tud szolgálni a másiknak. Ennek sajátos leírása a Teremtés könyvében az, hogy az ember nevet ad a neki teremtett másiknak. Ugye ezt olvassuk a második fejezetben, oda vezeti az Úristen Évát, akkor még nem így nevezi, hogy Éva, hanem legyen a neve feleség, mert a férfiből vétetett. Tehát elnevezi, és ezzel elismeri az egyenrangúságot, elismeri a közös természetet, és ugyanakkor elismeri a személyiséget is, vagyis, hogy ő azért más. Legyen a neve feleség, mert a férfiból vétetett. Hát kérem szépen, ezekkel a szavakkal, mondatokkal már egy egész életprogramot felvázoltam, vagyis a szeretet az nem érzelmek kérdése elsősorban, hanem áldozat és odaadás kérdése, ez az, ami nehéz benne. mindebből az is következik, hogy a szeretet az mindig személyes dolog. Hát ezért sajnálom a mai lányokat, akik úgy gondolják, hogyha odaadják magukat, akkor már megtalálták azt, akire vágytak. Pedig hát a testtel csak testet tudnak szerezni, nem pedig egy másik személyt. A szeretet éppen ezért nem külső gesztus vagy udvariasság, hanem olyan tett, amelyben önmagunkat adjuk bizonyos mértékig a másiknak. Teljesen nem tudjuk, ez nyilvánvaló. Ugyanakkor az is igaz, hogy minél inkább átadjuk magunkat, annál nagyobb tökéletességre jutunk, saját magunk is. Gondoljunk például a kisgyerekre, aki maga személyiség, de csak a többiekkel való kapcsolata révén fejlődik ki és tökéletesedik. Vagyis, hát ezt úgy nevezzük, hogy nevelés, de hát ez a többi személlyel való kapcsolat, ami által ő egyre gyarapodik és egyre teljesebb lesz. A kisgyermek személyisége tehát így fejlődik, a kezdeti rászorultságból kinövekedik, és a másik iránti szeretet gyakorlásával maga is egyre érettebbé válik, míg végül értékes felnőtt lesz belőle. Hát pontosan ez jelentené manapság is a nevelés, nem pedig a gyerek akaratának teljesedése mindenben, mert különben sír, meg toporzékol, meg nyivákol, meg mi egymás. Nem, kérem, nevelni kell a gyereket, mégpedig áldozatosságra kell nevelni. Hasonló módon bontakozik ki az embernek az Istennel való kapcsolata is. Karl Rahner szerint az ember Isten szavára hallgató lény. Vagyis, mondja, a lélek mélyén ott rejtőzik az Istenre való irányultság. Az előbb már idézett Ágoston szó ide is illik, magadra, magadnak teremtettél. Ezt persze úgy is fölvehetjük, megérthetjük, hogy Isten teremt bennünket, tehát nyilvánvaló, hogy nem tudunk abszolút függetlenek lenni az Úristentől. Valami módon benne van az Istennek a kezeműve, az ő vonásai, vagy az ő jellemzője az emberben. Hát pontosan ez, hogy mi hallgatni tudunk az Úristenre. Ez egy befogadásra való készség, ami egyre közelebb vezet bennünket Jézus Krisztushoz. És pontosan így elmélyítheti az ember hitét és az Isten iránti engedelmességét. Gondolom, hogy a missziósok azért erről sokat tudnak, vagyis nem azt kell nekik elmagyarázniuk az emberek számára, hogy már pedig van Isten, akármit is mondtok, és nem, nyilván ezeket az érzelmeket fölkeltve tudnak igazán közel férkőzni az emberekhez, hogy aztán a részleteket is el tudják mondani nekik. Nem csak szót értünk tehát mi az emberekkel, hanem hasznossá akarunk válni az emberek számára, és itt már társadalomról is szó van, vagyis a világgal való párbeszédről. Felszabadultabban tudjuk átadni magunk értékeit mások javára, hogyha szóba állunk velük. Egyre tudatosabban fogjuk a munkák értékét is meglátni, és valóban mások javára fordítani. Vagyis nem gürcölés lesz az ember számára a munka, hanem megértem, hogy valami jót termelek, vagy létrehozok, vagy alkotok ezáltal, vagy annak részese vagyok az alkotásnak, és ez nekem is javamra fog szolgálni, meg a többi embernek is. Tehát nem pusztán itt, hogy pénzt akarok keresni, hanem hasznos tagja vagyok a társadalomnak. Nem csak a magunk fenntartása a fontos, hanem az, hogy másoknak is szolgáljak ezáltal. Ha a szeretet a személyiségünk igazi kibontakozása, akkor nyilván ennek ellentetje az önzés a legnagyobb torzulása. Hamis látszatot teremt ugyanis az önzés, mert úgy tűnik, hogy a maga érdekeit keresi, és miközben habzsol, meg mindent meg akar szerezni, közben mégis másokat megrövidít, bizalmatlanná válnak mások, és az áldozatokat nem vállaló személyiség alakul ki az emberben az önzés által. Ez pedig nem csak annyit jelent, hogy ő maga zárkózik el a közösségtől, hanem kizárja magát az emberi közösségből, vagyis nem lesz kedves a többiek számára, nem állnak vele szóba, elfordulnak tőle. Megszűnik az a közeg, amelyben kibontakozhatna az ő egyénisége, vagyis ez csak a szeretet közege, az önzés közeg egyáltalán nem az ember egyéniségének gazdagodására, hanem silányodására vezet. No, kérem szépen, ennyit az emberről, aki személy, és akkor legközelebb folytatjuk. Most pedig imádkozunk azért, hogy valóban tudjunk egymás által gazdagodni Isten dicsőségére. Az imádság a most nemrég szentté avatott Charles de Foucault imádsága. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ó Jézusom, te azt mondtad, én vagyok a kapu, ha valaki általam megy be, üdvözül. Nem akarom beérni azzal, hogy szavaidat olvasom, elmélkedem róluk, helyeslem, csodálom, hirdetem. Segíts, Uram, hogy alkalmazzam, éljem, hogy átvigyem az életembe. Add, hogy hitből éljek, félretegyem az emberi okoskodást, ami őrültség előtted, és életemet isteni bölcsességet szavai szerint irányítsam, ami őrültség az emberek előtt. Amen. Hát kérem szépen, van mit tennünk. Kérjük ehhez Szent István királyunk segítségét is, hiszen ő Magyarország fővédőszentje. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye! Üdvözlégy, hitünk tanítója és apostola! Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Mária Rádió.
Hírpercek.